Tisztelt hallgatóság! Annyiban kapcsolódnék a előzőekhez, így is valamennyire toposzokról lesz szó, szóval a dolgos humanistának a toposzokról. Megszoktuk már, hogy Petrarch a kiinduló pont a reneszánsz humanizmus feltérben nagyon sok fontos témának, jellegzetességnek. Én is Petrarchával kezdem az előadásomat, de nem azért, mert Petrarch a művei elmzségnek a munkáltik a toposzaitól, hanem éppen ellenkezőleg, és ez szerintem egy érdekes első mű, amiről szólni szeretnék. A Petrarchán De Ocio Religiosa című nem annyira ismert műve. 1947-ben írta, azután, hogy Gerard Öcsével találkozott, aki, mint tudjuk, 4 éve korábban lett egy kartúzi kolostorban a kistestvér. És Petrarchán mindig szoros viszonyban volt a testvérével, mindig is adott rá azt, hogy a testvére szerzetes lett, vagyis egy laikus testvér lett. És igazából azt a művet a szerzeteseknek írta, és azért is maradt fent rengeteg példányban, szóval sokan olvasták. Persze, mint minden művében, Petrarch ebben a művében is saját magára reflektált, szóval saját magáról írt. Valamilyen szinten egész könyv az Óciumnak a rehabilitására, az átértelmezésre tett kísérlet. Szóval a korábbi ágostoni spirituális Ócium jelentését próbálja visszahozni, ugyanis ez a 13. századtól, vagy 12-13. Századtól kezdve az Ócium egyre inkább a szerzetesi kontextusban is a dologtalanságot és az abból következő bűnöket jelentette. Szóval Petrarch, mint mondom, magára is reflektál arra az életelmiségi szerepe, amit igazából a műveivel és az egész életével próbál megjeleníteni, aminek a legfontosabb momentula talán a függőségtől való szabadság. Vagy hogyha rossz mint akik mondani, akkor a sehová se tartozás, szóval Petrarch igazából nem akar sehová se tartozni, mint tudjuk. Igaz, hogy beneficiumokon él, van tonzúrája, klerikusi öltözetben jár, de nem ezt mondod, egyházi karrier, vannak egyetemi kapcsolatai, udvari körökkel vannak a kapcsolatai, egyik intézményhez se akar kötődni. Szerzetes ilyet is mélyen hat rá, a szerzetes habitus, de szerzetes nem akar lenni. A vidéket dicsőíti, Vaucluse jelenti számára mindennek az oligóját, de igazából városi polgár egész életében. Ennek a szellemében az Ócium Petrarch definíció szerint a szabad idő. A lényege a világi gondoktól, aggodalmaktól, ambícióktól való mentesség. És egyféle szabadság. Ez az egyetlen járható út Petrarch szerint Istenhez, ami nem igazán elvezet hozzá. Ebből a nézőpontból a munka pont az ellenkező lehet csak. Itt egy idézett a Ócium Religiosában. Az emberek nem azért pihennek, hogy a nyugalmat élvezhessék, hanem dolgoznak, hogy kipihenhessék magukat. Sőt, sokat dolgoznak, hogy egy keveset pihenhessenek. Pontosabban, hogy semmit se pihenjenek. Még pontosabban, sokat dolgoznak, hogy még többet dolgozhassanak. Mások között a munka még több munkához vezet, köztetek, szeretesek között a pihenés pihenéshez, vagyis az igazi nyugalomhoz. Szóval a munka a kolostor falain kívül egyedül csak a pénz, a hírnév, a pillanatnyi vágyak hajszolását szolgálja. Ennek a logikának az értelmében a tudósnak, a humanistának a munkája is egyedül csak öncélt szolgálhat. Az üdvösség eléréséhez semmi köze nincs. Mi a helyzet a parasztok munkájával, a kereskedők gondjával, az írástudók éjszakai fáradozásával, a mesteremberek izzadságával, azoknak az aggodalmával, akik luxusban élnek, a megalanyi igyekezette, a törekvő serénységével és forgalódásával. Mi más következnék mindezekből könyörgöm, ha nem földi haszon, múlékon, hírnév, futva és változékony örömet. Szóval Petrarch bármennyire is feszegeti az értelmiség vagy a bölcselői szerep határait, nem tud elszakadni igazából a szerzetesi habitust és modelltől. Szóval hiába ismeri a szellemi munkáját, aztának antik példáit, például Svetonius Augustus életrajzát, egy ifjabb Plinius, idősebb Pliniusról szóló híres levelét. Sőt, egyik levelében el is csábul abban az ilyen, hogy saját munkáját ennek az antikanyagnak a szellemében illusztrálja, sőt, új motivumokkal egészítse. Így például azt írja, hogy amikor egyedül van, soha nem eszik annélkül, hogy elne közelében tól is jegyzett füzet, hogy legyőzhesse a gondolatait, sőt, ezeket az ágy emel is bekészíti, hogyha éjszaka felé le, akkor leírhassa az álmait, vagy a gondolatait, sőt, a lovon is verset ír. Szóval ezeket a motivumokat inkább csak felvillantja, de önképében nem akarja, hogy csak ambivalens módon tudja beilleszteni. Ez a Familiares 2012-es levél. Mások számára talán kérkedőnek tűnhetek, de te, írja a levél címzettjének, e baráti beszédből kiértheted, milyen az életem és milyen is vagyok, és értheted, hogy ez inkább szégyenélettel, mint büszkeséggel tölte. Mármint az, hogy az én koromban bármi mással, mint a lelkem ügyvével foglalkozom. De ilyen vagyok, sőt, arról is próbálom magam meggyőzni, hogy amint fáradozom, az a lelkemnek is használva lesz. Petrak a Delt fáradozásai szellemi erőfeszítéseit a legkevésbé sem kívánja munkának rájteni, de azért a levél látszik, hogy kicsit ambivalensen viszonyul a kérdéshez. Az érdekes, hogy nem csak Petrakán nem találjuk a munkaetika, vagy a munkaretorika a tokoszait, hanem Kolucs a Szalutátinál sem találjuk 30 éve később. A Dét Székulóet Religione című művében. Kolucso is a Lóciumnak a spirituális felfogása mellett foglal állást és a Contentus Mundi hagyományában. Az elsődleges szempont a túlvilág üdvözülés, amihez nem a negócium sűrűjén keresztül, hanem a ócium szellemi szabadságán keresztül jött az út. Ez annak fényében, hogy Szalutátja valamennyire már a negócium újraértékelésével asszociálódik sokszor, annak fényében ez számára előre meglepetés volt. A munkaetikát a humanista diskurzusban nem Szalutátja és Petrarca kapcsolják be, hanem több generációval később Alberti és más 19. század elejé kortársak, mint Giovanni di Paolo Rucellai, Vespasiano da Bisticci, Matteo Palmieri, stb. Szóval mi történik a 19. század első harmadában, első felében? Minek a hatására válik a munkaetika, a humanista virtusetika részévé? Itt voltak éppen a civic humanism nevű retorikai és szellemi fordulatokra kérdezünk rá, aminek középpontjában a negócium felértékelése áll. Egy könnyű magyarázat Cicero-ra mutatni, hogy Cicero új megítélést nyer 19. század elejé humanisták körében. Az aktív politikai szerepet vállaló republikánus államférfi, és ennek fényében a Cicero habitusát próbálják az értelmiséget felkarolni. Nem nehéz a munkaetikát, mert cicerői szöveghelyeket találni. Ezeket nyilván Petrarca is ismerte. Például Cicerónak a második beszédét Verres ellen, ahol Verres védőjéhez, Hortensiushoz ekképpen szól. Gyűlölted az új emberek szorgalmát. Lenézett takarékosságukat, megvetett szerénységüket, és azt kívánod, hogy szellemüket elnyomják, és virtusukat kiütse. Cicero azonban nem az oka, hanem csak a tünetelnek a fordulatnak, ami elsősorban egy társadalmi-politikai folyamat beéréséről szól. Egyrészt új elitek kapcsolódnak, elit csoportok a humanista kultúrához és neveltetéshez. Ráadásul mindez Firenzében történik, a köztársasági Firenzében, aminek külön jelentősége van a republikáns ideológia szempontjából. De a politikai környezet és ideológia megváltozása csak az egyik fontos változás. Itt erről a folyamatról John Nagyemi írt a legjobban, szólja, hogy a csompi felkelés követő retorikai nyitás egyféle virtusközponti meritokratikus irányban, miközben politikai társadalom összezárt, ha egyre kevésbé lehet bekerülni a igazi döntéshozók körébe, akkor megjelenik ez a virtusközponti ideológia, ami arról szól, hogy aki tehetséges, az lesz igazából be tud kerülni. Ennél fontosabb szerintem az, hogy a kultúra szempontjából, hogy tényleg legyenek ezek az új elitek, például az Alberti család egyik tagja, igaz, törvénytelen kapcsolatból született Leon Battista, vagy például Firenze tizedik leggazdagabb polgárának, Bernardo Manettinek a fia, Gianosso, aki, mint tudjuk, 25 évesen hagyja ott a családi céget, és elkezd nyelveket tanulni. Annyira belejön, hogy nem csak görögül, hanem héberül is megtanul. Szóval ezek az emberek, akik bekapcsolnak humanista diskurzusokba és kultúrális gyakorlatokba, próbálják a saját képükre is formálni azt. Számukra az egyének meggazdagodása már nem szégyen, hanem erény. Reális az erény gyakorlására nyújtott lehetőség. Különösen akkor, ha a vagyon, szakértelem, az a vagyon, szakértelem észlelésében is előrelátáson alapul ez a meggazdagodás. És sok munkán. És az idővel való bánásmódon. Hogyha miképpen érezkednek olyan figurák, olyan fogalmak, mint a szorgalom és a kemény munka a Virtus központú humanista diskurzusokban, Nora Alberti Libi della Famiglia című olasz biológus a legjobb példa, és az előszava. A lényeg, hogy a szorgalom, igyekvés, virasztás, iparkodás, stb. Kifejezések elsősorban a virtu és a fortuna dialektikáján keresztül nyerik el Alberti gondolkodáson az értelmüket. Szóval a könyvnek az a vállalat célja, hogy megválasztja ezt a kérdést, hogy egyes családok miért bírnak növekedni és hatalmassá válni, mások a történelmi sülyeztőjében bőzik. Lehet, hogy mindez csak a szerencse műve. Valóban ekkora hatalma van a szerencse, az emberi sorsa fele. Albert választ Einstein nem a szerencse számít, hanem a prudencia, az előrelátás képessége, és kifejezetten a férfias erőfeszítés, a munka, a kitartás és a szorgalom. Ezek a szavak rengetegszer fordulnak elő a könyvben végig. A munka eddig azonban nem csak a virtu fortuna logikájába illeszkedik Albertinél, hanem a patrióta gondolkodásába is. Szóval a virtus és a munkaetika megvétele hiánya nem csak a családok felemelkedésében számít, hanem az államokéban is. Nem a jogi, szabályozási vagy alkotmányos kérdések a fontosak, hanem az, hogy mennyi virtussal megáldott szorgalmas, racionális, civilizált ember van egy államban. Őket pedig hiába keressük az udvari kultúrában. Ott a szorgalom, a kitartás legfeljebb a talpnyalásban mutatkozik meg. De az ember továbbra is a szerencsének lesz kitéve, a szerencse forgálóságának. Szóval ez a retorika a humanizmussal együtt terjed el az alpokon túlra. Nyilvánvalóan Erasmus a legfontosabb figurájának a terjesztésen fölkerülésében. Itt egy Erasmusra vissza nagy hatása volt Ádomanicőrben. Ez a híres festmény Kolbentől, és a Kolbentől, mint Erasmus egy könyvet tartja a kezét, amire az van írva, hogy Erasmus herkulesi munkái. Ez az egyik leghíresebb adágiumának is a címe. A leghosszabb adágiumának. Szóval számtalan helyet lehet Erasmusztól idézni. Arra, hogy hogyan dolgozza tovább ezeket a toposzokat. Leginkább a Jeromos művének kiadás, az Új Testament fordítása körül kulminál ez a retorika. Legmarkásabban talán Erasmus Szent Jeromos imitációjában, vagy inkább Szent Jeromossal való azonosulásában figyelhető meg. Ezt írja a 10. Leó pápának szóló dedikációjában. Annyi munkát és feladást öltem a műben, hogy már-már azt lehetne mondani, hogy magamat öltem meg. Csak hogy Jeromos új életre keltsen. Szóval Erasmus Vátik hirdet, hogy a filológus, a szövegkiadó munkája nyugodtan összevethető. Herkules roppant fáradozással, sőt, a humanistákat közt szolgálják, teljesen önzetlenül, és ez még ráadásul káros is az egészségükre. Ez az híres adagiumból. Mondja az emberi élet megszokott örömeiről. Hanyagold el vigyes bajos dolgaidat. Ne törődj megjelenéseddel, vagy azzal, hogy mennyit alszol, milyen az egészséged. Viseld el szemed romlását, öregedj meg idő előtt, és ne bánt, hogy mindez életed rovására megy. Mindezért cserébe fogadd el az emberek megvetését és a sok féltékenységet, és néhány borkantást a sok virasztásért. Nem sikerült túlzottan utána menni, hogy Magyarországon kik képviselik ezt a retorikát. Én Zsámbókit ismerem a legjobban, és Zsámbókit kézenfekvő. Aki csak ismeri a leveleit, vagy előszavait, az tudja, hogy lépte nyomon ennek a retorikának toposzai ütközünk Zsámbókinál, nem csak Zsámbóki leveleiben, vagy dedikációban, hanem a neki írt szövegdedikációban is, itt van például egy dedikáció Laurentius Sifanustól, aki Zsámokkinak egyik kézirat, tehát Theophilactus egyik írását adta ki, elég sok fáradalommal valóban, ezen olvasható kézirat volt. Ezt a művet éppenséggel mérhetetlen munkával és a szemem fényének kárára írtam át. Amennyire rajtam át megkomponálásában és szerkesztésében, se az erőfeszítéssel, se az korgalommal nem spóroltam. A beszédeket a legjobb munkával és extrém sok szorgalommal újra átnéztem, emendáltam és kijavítottam. Kigyűjtöttem néhány kifejezést Ráhó kilevelezéséből, amiben az a retorika látható. Szóval la vores arte lucubrationes alit dedicare, maxima diligentia et labore, indefesso studio et inexhaustis laboribus, aliquo maiorum vigiliarum opere, de meis ad hoc editis vigilis nihil pronuncio, multa sui ingeni ac laborum testimonia, libros maximis sumptibus et non sine ingenio ad industria köbi ad commune utilitatem. Szóval nem csak levelekben, erőszavakban, hanem még a kommunisták által ihletett szerzőjogi privilégiumokban is érvényes az retorika, vagyis ne plebizálja, ne okja el más azt a munkát, amit valaki szorgalommal és sok-sok fáradtsággal létrehozott. Ezt lehet a szerzői privilégiumban is olvasni ebben az időszakban. Mondjuk ez egy jó kérdés, hogy ki írta ezeket, és kinek a keze vezette a kancellároknak a kezét. Én úgy gondolom, hogy valóban humanisták készítették ezeket a privilégiumot, ők adták, hogy a kancellár, akik valamilyen szinten átfogalmazták. Szóval, hogy mennyire azonosult Zsámbóki a munkaetika, e munkaetika meritokratikus üzenetével azt a saját címerőhez írt emlék magisztrájára legjobban, in labore fructus, a munka meghozza a gyümölcsét, tehát tudjuk, hogy Zsámbóki esetében ezt valóban el lehet mondani. A filológiai munka, ami az életét jelentette, meg a gyűjtőmunka, az igencsak magasra rövidette ezt a nagyszombati polgárt. Lássunk még egy példát, Zsámbóki egy Ferdinánd császárhoz Genfből írt levelét 1563 volt, ami mielőtt Bécsbe ért volna 22 éves peregrináció után. Felséged tudjon róla, hogy az elkövetkező télen, ha Isten is úgy akarja, visszatérek Bécsbe, és felségednek a szorgalmamat, vagyis a szorgalmam gyümölcsét, és mindazt, amit annyi vándorlással, virrasztással és költségekkel összeütöttem, felségednek a legalázatosabban bemutatom, és szívből helyezem felségek kegyébe. Szóval, még ez a retorika hivatalos személyeknek címezve, könyvek előszavában, dedikációban egyetlen nem szerint túlzónak, sőt elvárhatóknak is volt, barátoknak, mint például Johannes Kratónak írt levélben már visszásnak tűnhetett. Erre egy 1566-os levél példa, Zsámbóki még tele van kiadói ötletekkel, és Kratót arra kéri, hogy gyorsan írjon egy előszólt az olvasóhoz a Paulus Eginenta kiadása elé, amelyikkel nem valósult meg. Megemlíthetett benne Hippokrátészt is, ide Zsámbóki Krátónak, amit szintén sok munkával és számtalan szöveghelyen kijavította. És könnyen lehet, ha a kiadók is úgy akarják, hogy megjelenik. Csak úgy, mint a nagyon korai Palladius medikusnak a járványok adói könyvéhez és a törésekről szóló műhöz írt ősrégi kommentárját. És azt, hogy mindazzal, amit annyi utazás, költség, buzgalom és izzadság révén összegyűjtöttem, egyedül csak a nyilvánosságot szeretném szolgálni. Krátó kicsit ideges lett ettől a retorikától. Azt írta a levél aljára, incurvatum de industria. Megfeszül a nagy igyekezettől. Verzamur in rebus exulceratis et ex agitatis. Elfekélyesedett és túlélegett dolgok ezek. Néha lehet, hogy a mai olvasnak is hasonló benyomásai lehetnek. Igen. A humanista rákényszerült fel is saját magát retenni, azt tudjuk, hogy ez a patronusi rendszerből következett. Ugyanakkor ez a retorika a humanista életmódot is legitimáltak, és a meritokratikus is értékelt, amiben hittek, szolgálta, és mégpedig meglehetős sikerre. Szóval ne legyünk rájuk mérgesek. Mondom, nem kerestem másoknál, de jövő héten lesz egy Bátor István konferencia a Horvédikos szervezésében, és ebben belefutottam Bátor Istvánnak egy levelébe, azt megmutatom még, hogy egy királynál is megtalálhatjuk ennek a retorikának a lenyomatait. Totra vorum totque difficultatum, nullum aliud divinitus premium expectantes, preter quam ad postritatem boni principis veram laudem, quam ut bonis modis assequamur omnia, que nobis servitus sunt contributa bona vita denique ipsam pro vestra salute profunde. Ezt a rendet, a litván rendekhez írt 1570-ben koronázása előtt, a igazi humanista királyunk Bátor István. Köszönöm szépen!